so long.
Itt van mindenki? Én már voltam úgy, hogy már egy fél órája jöttem a gyülekezetbe, de én nem voltam ott. Hogy a lelkem később érkezett oda egy fél órával, mint a testem. Úgyhogy ilyenkor mindig örülök, hogy itt vagyok már mondjuk fél tízre, vagy fél tíz után, és nem 11-re, és nem kell úgy lepörögnem. Tehát, hogy van egy kis időm, hogy az Istenre rá tudjak így hangolódni, és le tudjak csendesedni. Mondja az ige is, hogy ismerjétek el, ugye, hogy csendesedjetek el, ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ugye így az ünnepi pörgések után is sokszor ezt ugye, sokat gondolkodtam ezen mostanában, hogy mekkora áldás a szombat, hogy meg tudunk pihenni. Hogy Elemvált ugye azt mondja, hogy sokszor az a problémánk, hogy sietünk és átrohanunk a mi megváltónknak a jelenlétének a körén, és nem időzünk a szent határok között, és a terheinkkel megyünk vissza az életbe. Tehát, hogy lehet, hogy eljönünk ide a gyülekezetbe, és leülünk, és akkor fél óra múlva már itt vagyunk, de akkor már készülünk, hogy már megint nem vagyunk itt, mert már mennünk kell, mert van délután is program, meg van szolgálat, meg van látogatás, és nem vagyunk itt. És elviszük a terheinket. Azért jöttünk ide, hogy letegyük a terheinket, hogy Isten előtt kinyissuk a szívünket, hogy valamit kivegyen belőle, és valamit betegyen bele. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a pörgés, amiben éljük az életünket, mert mindannyian pörgünk, hogy sokszor azt látom, hogy olyanok vagyunk, mint a búgócsiga. Tehát, hogy a pörgés tart bennünket egyensúlyba. Nagy zajcsapunk magunk körül, és pörgünk, és nem merünk megállni, mert tudjuk, ha megállunk, eldünk. És amikor megállít a betegség, vagy megállít egy válás, vagy megállít egy baleset, akkor egyszer csak eldőlünk. Ne a pörgés tartson életbe bennünket. Azért szoktunk pörögni, ahogy én látom, két dolog miatt. Hogy mert el akarunk valamit felejteni, vagy pedig el akarunk valamit érni. Vagy a múlt miatt, vagy a jövő miatt. Többnyire azt akarjuk elfelejteni, amit tettünk, azokat a bűnöket. Vagy el akarjuk felejteni azt, amit ellenünk tettek mások. Nem akarunk ezzel szobálni, nem akarunk erről beszélni. De el akarjuk felejteni azt is, ami előttünk van. El akarjuk felejteni, mondjuk, ha nem vagyok hívő, el akarom felejteni, hogy egyszer meg fogok halni. Ha hívő vagyok, akkor meg lehet, hogy egyszerűen csak azt akarom elfelejteni, hogy még nem vagyok tökéletes. És azért pörgök, már úgy gondolom, hogy nekem ehhez valamit még hozzá kellene tennem, még kellene. Ez egy, aki kerekből jött, tudja, miről beszélek. Még nem vagyunk tökéletesek. Még kell, hozzá kell még tenni, még hozzá kell tenni, ha ehhez valamit. Vagy egyszerűen azért pörgünk, mert Isten kért már tőlünk valamit, és mi beszeretnénk váltani 100 másik dologra. Csak azt az egyet meg kelljen megtenni. Összekapcsoljuk a múltat a jövővel, és valahogy kimarad a jelen az életünkből. Nem vagyunk jelen. Itt vagyunk, mondjuk, de nem vagyunk jelen. Föl van ide írva a Bibliámba. Nekem az egyik legnagyobb felfedezésem ez volt, ide beleírtam. Mindig ma van. Én ennek úgy megörültem, amikor erre rájöttem. Mindig ma van. Mert csak ma. Csak a ma a miénk. És a ma azért egy különleges dolog. A most azért egy különleges dolog, mert van egy dolog, amit az ördög nem tud tőlünk elvenni, és ez a döntés. És döntéseket csak ma, csak most. Ma az ő szavát halljuk. Most tudunk meghozni döntéseket, és minden azon múlik, amiket döntünk. Én tegnap beszélgettem a testvérekkel, bementem a gyülekezetbe, takarítottak. Azt mondják, hogy hát nem tudnak eljönni gyülekezetben, mert mindig, amikor összekészülnek, mindig valami közbe jön, és mindig otthon maradnak. És akkor nekik is mondtam, hogy minden a döntésen múlik. De nem az a döntés, nem az a jó döntés, hogy el akarok menni gyülekezetbe. Mondom, nézd meg, ott van a gadarai megszállott. Teljesen meg volt kötözve. Nem a gyülekezetbe nem tudott menni, sehova nem tudott menni. Fel alá sétált a sírboltokba, és bolyongott csak. De amikor meglátta Jézust, és megérezte a szívében az Isten szeretetét, hogy elkezdi vonzani az Isten, hogy menjen oda hozzá. És 6000 ördög ordította a fejébe, hogy nem. De ő mégis azt mondta, hogy igen. És oda ment hozzá, és megszabadult. És így vagyunk ezzel. Lehet, hogy ezt ordítja a család, lehet, hogy ezt mondják a munkatársak, hogy nem. Nem menj Jézushoz, nem ez a megoldás az életedre. Lehet, hogy ezt ordítja a félelem benned. Ezt ordítja az elégedetlenség, a lázadás. Az alkohol, a cigaretta, a pornó, a féltékenység, a céltalanság, hogy nem. De ha te azt mondod igen, akkor igen. És ez nem azt jelenti, hogy én úgy döntök, hogy nem fog cigarettázni, hanem azt mondom, hogy úgy döntök, hogy Jézushoz megyek. Mert Jézus a szabadítás. Jézusban van szabadulás. A döntésem nem magamra irányul, arra irányul, hogy kiben hiszek. Ugye Ellen White nagyon szépen írja ezt, most nem tudom így fejből, de ugye arról beszél, hogy meg kell értenünk a döntésnek a hatalmát, hogy mi nem tudjuk a szívünket megváltoztatni, de tudunk úgy dönteni, hogy mi őt akarjuk szolgálni. Tudunk úgy dönteni, hogy ő hozzá megyünk. Mondtam, ne azt döntsd el, hogy eljözőlek ezedbe, hanem azt döntsd el, hogy Jézus Krisztushoz mész, és megkérdez, hogy szabadítsa fel az utat számodra, hogy el tudjál jönni, mert el akarsz jönni, mert az Isten hív téged. Van egy hely egyébként ebben a világban, ahol a múlt, a jelen és a jövő találkozik. És ez a kereszt. Jézus Krisztus azt mondja, hogy azt mondja az ige, hogy ő tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Tehát a múltunkra, a bűneinkre, a meg nem bocsájtásunkra, és ott van a válasz is a jövőnkre, a nem tökéletes életünkre, mindenre Jézus Krisztus a válasz. Nincsen más lehetőségünk, csak Jézus Krisztus. Amen. A mai ige hirdetésnek a témája az a van egy csúnya szó rá, az identitás, a keresztény identitás, az önazonosság, hogy ki vagyok én, mi az én célom, mi, honnan jöttem, hová tartok. Ezt mindannyian feltesszük, nem? Őszinte pillanataimban, és nagyon sokan már választ is kaptunk rá, de valahogy mindig meg kell erősödnünk abban, hogy kik vagyunk, és ezért szeretnék most erről beszélni. Sok ige hirdetés hangzik el mostanában, és ennek nagyon örülök az adventista identitásról. Mert ugye ez is megkopott egy kicsit közöttünk. Tehát úgy összemostuk már az üzenetünket a más egyházak üzenetével, és azt, amivel Isten igazából megbízott bennünket, hogy az ő közeli eljövetelét a proféciák alapján világosan és határozottan hirdessük, ez valahogy úgy kikapott. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy kik vagyunk mi adventistaként. De azt gondolom, van ennél még egy lépéssel vissza kell mennünk, hogy kik vagyunk mi Isten gyermekeként. Tehát, hogy az, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy ebben hogyan tudnánk megerősödni. Ez az első, amiben meg kell erősödnünk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, Isten fiai vagyunk, és ez egy egyetemes elhívás, ez mindenkire igaz. Az adventista elhívás az úgy gondolom a szolgálatra szól. Tehát amivel megbízott bennünket az Isten, egy különleges feladata. De ez nem előzheti meg, és nem helyettesítheti az alapvető identitásunkat, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Mert azok is tudják szólni az Isten igényét, akik nem Isten gyermekei, nem? Hát nálad ettünk, ittunk. Tehát az utcáinkon tanítottál, meg hát uram, uram, nem a te nevedben. És sosem ismertem őket. És azt mondja Isten, hogy meg kell ebben erősödnünk, hogy mikik vagyunk. Te ki vagy? Mindenki válaszolja magában, nem kell hangosan. Csak úgy válaszold meg a magadban. Ami először eszedbe jut. De most felejtsd el a sablont, amit olyankor mondasz, amikor hangosan kell mondani, hanem amikor úgy őszintén magadra nézel, és hát ki vagyok én? Elsősorban. Ugye mondhatnám, hogy hát én Bella Géza vagyok. Hétvégig ilyen hirdető, itt vagyok. Ez is egyfajta önazonosságomhoz hozzátartozik. De ugyanakkor férfi vagyok. Tehát ez is egy nagy dolog, már az ember ezt tudja ebben a világban. Tehát, hogy de férj is vagyok. Tehát van egy férj identitásom, és ez egy nagyon fontos dolog számomra. Ugyanakkor apa is vagyok. Tehát van egy apa identitásom is. Sőt, hát most már nagyapa is. Nagyapa identitásom is van. Tehát, hogy ez mind vagyok. Megváltott az Isten. Isten gyermeke vagyok. Hogy mi az, ami elsődlegesen vagyok. Most mondhatod azt, hogy nézd, én 30 éve vagyok az egyházban, nekem itt van nevem, rám felnéznek, rám hallgatnak. Én az egyháznak egy oszlopos tagja vagyok. És hát Spurgeonnek tudjátok, mit mondott, hogy egy jó név a legjobb sírfelirat. És azt kell mondjam, hogy előbb-utóbb mindannyian sírfeliratok leszünk, ha belegondoltok. És azért, mert ami testtől született, az test. És test és ugye nem örökölheti az Isten országát. Testvérek, betölt az idő, elközelített az Isten országa, térjetek meg és ígyetek az evangéliumban. Ezt mondja Jézus Krisztus. Ez az Istennek az akarata, hogy szembenézzünk azzal, hogy kik vagyunk, hogy kinek tartjuk magunkat, mert meg akar bennünket erősíteni abban, amik valóban vagyunk. Az, hogy mi kinek tartjuk magunkat, az alapvetően abból fakad, hogy ha meggondoljátok, hogy Isten milyennek teremtett bennünket. Ugye vele való kapcsolatra teremtett bennünket, egy közösségre teremtett bennünket. Isten maga is közösség, hiszen Szent Háromság. És amikor teremt, akkor ezt a közösséget bővíti. Bevon másokat is, bevont bennünket is ebbe a közösségbe. Tehát mi úgy vagyunk teremtve, hogy közösségben vagyunk képesek élni. És a közösségben való élésnek két nagyon fontos alapvető feltétele, vagy következménye, vagy gyümölcse van, az, hogy szeretetre vagyunk szeretve, és valamire. Tehát, hogy mi fontosak legyünk. Hogy valami értéket hozzunk létre, hogy szeressenek bennünket, és fontosnak tartsanak. Ez a két dolog határozza meg azt, hogy mi kik vagyunk. Hogy kitölti be ezt a két nagyon fontos szükségletünket a közösségben, ő a mi Istenünk. Mindenkinek van Isten ezen a világon. Valakinek nagybetűs, valakinek kisbetűs. Mi úgy vagyunk teremtve, hogy nem tudunk Isten nélkül élni. Mindenkinek van egy Isten. Van, akinek több is. Így van. De még azok közül is van egy Isten, aki a legfontosabb. Akitől ő a biztonságát nyeri, és akitől a fontosságát nyeri, és akitől a szeretetét nyeri. Valaki a munkában nyeri a biztonságot. Van, aki a feleségtől kapja a szeretetet. Tehát sok minden. Ami a legfontosabb, ami legelől áll, ő a te Istened. A többiek a szolgái. Hogy mennyire fontos ez a kérdés. Volt egy király, második Frigyesnek hívták, 13. században csinált egy kísérletet, ismeritek ezt a kísérletet talán. Arra volt kíváncsi, hogy ha a gyerekeket nem tanítják, akkor milyen nyelven szólalnak meg. És ezért aztán megtiltotta az ápolóknak, hogy hozzáérjenek, ilyen speciális ruhában voltak, csak úgy etethették őket, hogy nem volt fizikai kontaktus, nem volt beszéd, és várták, hogy milyen nyelven szólalnak meg olyan a gyerekek. Mit gondoltok, milyen nyelven szólaltak meg? Igen, nem szólaltak meg semmilyen nyelven, mert meghaltak. És ez egy döbbenetes dolog, mert ez azt mutatja, hogy ez nekünk nem egy opció, nem egy lehetséges választás, hogy szeretnek, vagy nem szeretnek, nem baj, ha nem szeretnek. Ha nem szeretnek, téged meghalsz. Nem csak lelkileg, fizikailag is. Épp az előbb ott kint vártunk, még a hirdetések voltak, és találtam itt van nektek ez a szórólap, és elolvastam, és látjátok az ikreket. Ugye olvastátok ezt?
Igen.
Na, aki nem olvasta, olvass el, ugye erről szól. Tehát, hogyha ez életet ment, az ölelés életet ment, a szeretet életet ment. Nagyon fontos, hogy valakitől kapjunk szeretetet. Persze mondhatnánk azt is, hogy na és mi van azokkal, akik börtönben vannak, egyedül vannak, és mégis életben maradnak. Nagyon sokszor prédikátorok vannak, olvastam román prédikátort, aki hosszú ideig volt börtönben. És itt jön az a kérdés, hogy vajon ki az én Istenem? Honnan kapom a szeretetet? Honnan kapom a biztonságot? Hogy amikor látszólag egyedül vagyok, akkor van-e valaki, ott van-e valaki velem, aki az ő szeretetével életben tart, aki számára akkor is fontos vagyok. Voltam én is úgy, hogy valahogy nem volt semmi, nem jött össze semmi, nem a szolgálatok se jöttek össze, és úgy éreztem, hogy magamra maradtam, és szólt a Szentlélek, és azt mondta, Isten akkor is szeret, ha nem használ. És ez egy nagyon, nagyon vigasztaló dolog. Isten akkor is szeret, ha nem használ. Isten nem a szolgálatod miatt szeret téged, hanem magad miatt. Amiatt, mert az ő fia vagy, az ő lánya vagy. Hogy mennyire szeret. Van Lukács evangéliumában az a három példázat, ismeritek biztos, hogy keresi. Keresi Isten az embert. És hát értéktelen dolgokat nem szoktunk keresni. Nem? Tehát eljön a papír zsebkendőket, nem fogom feltúrni a lakást utána, hogy előkerüljön, hanem keresek egy másikat. Isten, amikor elvesztünk, ugye elvesztette ezt a juhot, akkor ott hagyta a 99-et, és lejött, és kereste azt az egyet. Hogy hogyan gondolunk magunkra? Hogy hogyan gondolunk arra, hogy mi kik vagyunk Isten szemében? Azt mondja, amikor megtalált, örült neki, vállára vette, jobban örült, mintha el se veszett volna. Mindannyian elvesztünk, azok is, akik adventistaként születtünk. Valahol egyszer meg kellett, hogy találjon az Isten bennünket. Még itt egy gyülekezetben is meg kell, hogy találjunk. Az jó, hogy itt vagy. Meg tud találni. De ő megtalál bárhol, mert elmegy bárhova utána. És ott van az elveszett drakma. Kisöpli az egész házat, utána néz mindennek. Az egyik fiamnak elveszett egy kis műtyűr a bicikléjéről. Nagyon fontos lett volna, nem működött anélkül. Fölforgattuk az egész házat, hogy megkeressük. Akkor mondta már, hogy apa, nem kéne imádkozni érte. Tudom, hogy tényleg. És imádkoztunk érte, hogy Uram, állj már elő ezt a kis alkatrészt. Abban a pillanatban lehajoltunk, meglett. És mondták, akkor most már adjunk hálát érte. Isten fölforgat mindent. Egy prédikátor mondta, ez úgy nagyon megmaradt benne. Az ördög azt akarja elhitetni veled, hogy ami szemétbe esett, a szemét lett. De ez nem igaz. Az igazság az, hogy igen, szemétre estünk mindannyian. De az is igazság, hogy Jézus Krisztus lejött erre a szemétdombra. És kikukázott bennünket a mi bűneinkből, a mi nyomorúságunkból, a mi hitehagyásunkból, és megtisztított az ő vérével, és kiemelt bennünket a gödörből, és felöltöztetett bennünket az üdvösség ruháival, és elpecsételt az ő szent lelkével, és megígérte, hogy vissza fog jönni, értünk. Na, kik vagyunk az Isten szemében? És a harmadik példázat is. Ez pedig ugye arról szól, hogy ez is egy érdekes példázat. Az elveszett fiú. Nem tudom most már, hogy melyik volt elveszettebb, aki otthon maradt, vagy aki elment. Úgy látom, mindegyik elveszett volt a maga nemében. Az, aki itt ül a gyülekezetbe, meg a testvére is, aki mondjuk éppen a kocsmában ül. Mind a kettő lehet elveszett a maga nemében. Lehet, hogy egyiknek se jó az identitás, az önazonossága. Nem jól gondolkodik magáról, és nem jól gondolkodik Istenről. Amikor a fiatal elment, ő azt mondta, lemondok erről a dologról. Nem fontos nekem az, hogy ki. Ugye itt nem a pogányokról beszél alapvetően ebben a körben, hanem a zsidókról, azokról, akik az Isten népéből távoztak el, és aztán kerültek ebben a helyzetbe. Ő elvesztette az identitását ezzel, lemondott róla. És én itt valamit megértettem, amit lehet, hogy ti már értetek. Az, hogy mi a különbség a megtérés és az újjászületés között. Vagy nem is különbség van, hanem ugyanannak az éremnek két oldaláról van szó. Az egyik az ember része, a másik az Isten része. De hogy ez nekem most lett igazából teljesen világos, hogy az, hogy megtérsz, az azt jelenti, hogy elmentél a falig, és dönthetsz, hogy meghalsz, vagy pedig visszafordulsz. Vagy maradsz ebben a helyzetben, a vájunál, abban az állapotban, amiben vagy. Vagy pedig azt mondod, hogy az én atyám házában még a béresek is jobban élnek, mint én itt. Visszamegyek az Istenhez. Ez a megtérés. Mikor úgy döntök, hogy ez nekem nem jó, ez az életeken nem kell. Az Istennél biztos jobb lesz, és visszaindulok. És ez a megtérés. Úgy is mondja az ige, hogy metanoia, megfordul a gondolkodásod. De már nem arra akarsz menni, hanem arra akarsz menni. És ez a legfontosabb dolog, ez az első lépés. Sokan meg vannak térve, de nincsenek újjászületve. Mert az újjászületés az pedig az, amikor te mész vissza az atyai házhoz, ezzel, hogy hadd legyek béres, hadd legyek egy szolga. És azt látod, hogy ott áll az atya, és téged vár. És tudod, hogy nem most, hanem hogy folyamatosan téged várt. És úgy, nem úgy fogad, mint valakit, aki eltékozolta a saját tehetségét, a saját lehetőségeit, hanem örömmel vár. Úgy, mint aki feltámadt a halálból, úgy köszönt téged. És levetik rólad a régi ruhát, és megfürdetnek, és új ruhába öltöztetnek, és pecsétgyűrűt kapsz, és visszahelyeztet el a fiúságba. Nem a szolgaságba, a fiúságba. És ez összetöri a szívedet. És amikor összetört, akkor ad az Isten egy újat, egy új szívet. A kegyelem töri össze a szívünket. És ez hozzá el számunkra, az újjászületés. Isten szül újjá bennünket. Egyikünk se maga szülte magát. Az édesanyánk szült bennünket. Az újjászületés Isten műve. A megtérés, a mi döntésünk. Ugye mondtam, milyen fontos a döntés. Mi eldöntöttük egyszer, hogy nem megyünk tovább ezen az úton, hanem megfordulunk. És megfordultunk, és valamikor, valakinek már akkor, valakinek később, de egyszer csak találkoztunk az Isten meg nem érdemelt jósállával és kegyelmével, és ez összetörte a szívünket. És amikor összetört a szív, akkor lehet új szívet adni. Ellen White azt mondja, olyan sokan vannak, akik megtértek, mert beláttak és csodálták az Istennek a világát, a proféciákat, az Isten, mindazt, ami, ahogy az Isten világa felépül, és ez csodálatos, ha belegondolsz. És akkor szeretnénk is így élni. Ugye? Sokszor voltam én is így, hogy úgy, na ez nagyon megtetszett, és csináljuk így, de nem ment. Nem ment, mert ugye a Szentlélek az, aki újjászül, és a Szentléleknek a jelenléte az életemben, az az újjászületésnek a gyümölcse. És az a győzelemnek az állja. Csak a lélek által van győzelem. Csak Krisztusban van minden győzelem. Van egy ismerősöm, nyáron találkoztam vele, és pont erről beszélgettünk egy táborban, hogy hát ő nem érte Szentlélek munkáját. Ő már néhány éve megkeresztelkedett, és tényleg olyan lelkes is volt, és szerette ezt az életet, ezt az új életet, sokkal jobb volt, mint a régi, de valahogy elfogyott belőle ez a lendület, és kihűlt ez a hit. És ő nem érti, hogy ez miért van. Meg egyébként sem érte a Szentlélek, hogy most akkor az, most mi az ő feladata, meg sokan azt mondják, hogy nem is személy. És hát így kezdtünk el beszélgetni a Szentlélekről, az újjászületésről, hogy miről szól ez. És talán két-három komoly esti beszélgetések voltak, mire úgy előjött minden, ami elő szokott ilyenkor jönni, a bűnök, a megterheltségek, és hogy ezeket oda tudta szép lassan vinni az Istenhez, és le tudta tenni azokat, amik régóta szorították az életét. Úgy gondolta, hogy ez úgy a keresztvízben ez úgy ott maradt. Sokszor úgy gondolom, a keresztvízben minden ott maradt, és akkor nem kell már azzal foglalkozni. De ugye az Isten, ahogy beszéltünk a szombatiskolán, sokozatosan hoz elő új dolgokat, szabadít meg mindentől. Tehát nem vagyunk még teljesen szabadok. Arra vagyunk szabadok, hogy Krisztushoz menjünk. Arra mindig szabadok vagyunk, hogy Krisztus megszabadítson. És ő is eljutott erre a pontra a harmadik napon, és oda ment Krisztushoz, és megszabadította az Isten, és akkor láttam, hogy milyen különbség van a között, amikor te megtérsz, és akkor újjászületsz. Mert ez az ember, aki gondterheltel járt, kelt a táborba napokig, annak ragyogott az arca onnantól kezdve, az sírva és nevetve dicsérte az Urat azért, amit tett érte, és egyszerűen nem értette, hogy mi történt vele. Nem tudta felfogni, mi történt vele. Hogy mit élt át? Átélte azt, hogy Isten megbocsátott neki. Átélte a kegyelmet, és átélte azt, hogy a Szentlélek birtokba vette a szívét. Ez egy új élet. Nem csak itt. Tehát a hitéletünket nem csak itt éljük. Tehát ez egy új élet. Én amikor édesapának megbocsátottam azokat a dolgokat, mert szerintem beszéltem róla, amik úgy engem nyomasztottak, akkor én az imádsággal úgy voltam sokáig, hogy mindig, amikor elkezdtem, mondtam, hogy Uram Istenem, és olyan volt, mintha oda menne egy ajtóhoz. Tehát itt egy ide jönnék. Uram Istenem, és akkor így hallgattam, és akkor mondtam azt, amit az ajtó mögött lévő Istennek. Mert tudtam, hogy ott van. Tudtam, hogy az Úr itt van, az ajtó mögött. És amikor megbocsátottam édesapámnak azokat a dolgokat, amit ugye az Isten előadott, és mentem megint, és nyomtam a kilincset, és teljes döbbenetemre kinyílt az ajtó. És ott voltam az Istennek a jelenlétében. És ez már nem az, amikor te csak tudod, hogy ott van az Isten, mint amikor érzed és látod, hogy ott van az Isten veled. Ott van a te atyád. Oda mehetsz hozzá. Megöled. Nem csak az ajtón keresztül. Ez a kegyelem. A másik fiú, ugye, aki otthon volt, ugye őnek is rossz volt a gondolkodása maga felől, hiszen amikor megjött a kicsi, ugye mit mondott neki, hogy mire panaszkodott. Mióta szolgálok neked, és te nem adtál még egy ödőjét se. Tehát alapvetően szolgaként tekintett magára. Olyan sok szolgája van az Istennek, és olyan kevés fia. Sok szolgája van, és kevés fia. Mi a különbség a szolgák és a fiak között?
A szolga kötelesség.
Az kötelessége, ugye? Ez a dolga, nem? A szolgának ez a dolga, hogy dolgozzon. Ja, az egy másik példázat, igen, valóban van egy olyan is. Tehát a szolgának ez a dolga. Ő ennek ez az identitás, és ő teljesen jól érzi magát be, hiszen kap érte pénzt, nem? A szolga pénzt kap azért, amit csinál.
Ez egy hivatalos kapcsolat.
Pénzt kap azért, amit csinál. A fiú nem dolgozik? De a fiú is szolgál, de a fiú nem pénzért dolgozik, ő a családért dolgozik. Azért, hogy a család meglegyen és bővüljön. Mi fiak vagyunk, mi is dolgozunk, mi is szolgálunk, de mi a családért dolgozunk. Nem a pénzért, nem a jutalomért, hanem az üdvösségért. Mert már fiak vagyunk. Mert már átmentünk a halálból az életbe. Mert Isten újjászült bennünket. Megváltott bennünket. Nem a pénzek szolgálnak. Aztán ott van még az örökség. Ugye? Azt mondja az ige, hogy a szolga nem marad mindig a házban. A fiú marad a házban. A szolga nem örököl. A fiú örököl. Olyan szép ez az ige. Mert akiket Isten lelke vezet, a Róma 8:14-17. Mert akiket Isten lelke vezet, azok Isten fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Mikor kaptad a fiúság lelkét? Amikor újjászülettünk, kapta Isten az ő lelkét. Ez a lélek bizonságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Isten meg akar bennünket ebben erősíteni, ezen a mai napon is, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Abban, hogyha nem használ, akkor is szeret. Nézzetek meg, Jézus is megerősítette minden alkalommal. Ha megnézzük, amikor a szolgálatát elkezdte, hogy elvitte a lélek a pusztába, és megkísértetett. És mi volt a kísértésnek a lényege? Mivel kezdte mindig az ördög? Ha Isten fia vagy. Ugye? Tehát kétségbe vonta az identitását. És nekünk is mindig kétségbe vonja. Ha Isten fia vagy, akkor te nem viselkedtél volna így. Akkor nem harcoltál volna hogy az örökségét. Akkor nem szóltál volna úgy a testvérnek. Akkor, ha Isten fia vagy. És amikor pedig emlékeztek arra is, amikor a szolgálata végén felmegy a megdicsőülés hegyére, ott is valamit hall. De igazából a tanítványoknak mondja ez a mennyei hang, de Jézus füle hallatára. Ő az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És ugye utána következett a keresztés, mindaz, ami rávár. Isten megerősítette Jézus Krisztusnak is az identitását minden nehéz helyzetben. És a miénket is mindig meg akarja erősíteni, mert tudja, hogy ránk is nehéz helyzetek várnak is. És ez a kísértés lényege, hogy te tényleg újjászülettél, te tényleg megtértél. Nem csapod be magad, nem csak egy vicc ez az egész. Nincs is mennyország, nincs is semmi. Te meg itt töröd magad, ahelyett, hogy jókat mulatnál a haverokkal, hallgatod a munkatársainak a gúnyolódását. Valóban, megéri. Isten meg akar erősíteni bennünket, hogy megéri. Hogy valóban Isten fiai vagyunk. Ha Isten valamit el akar mondani nekünk, ha el akar érni bennünket, akkor azt ő mindig megtalálja a módját. Egyik ismerősöm mondta, mesélte, nem régen beszéltem vele, hogy nagyon rossz állapotban volt, és nekik egy olyan lakásuk van, ahol soha nem süt be a hold, mert olyan a tájolása. Évente egyszer-kétszer, valahogy így éjjel 5-10 percet. Egyszer, amikor ilyen nagyon nagy problémával küzdött, és éjjel fölébredt, és pont oda sütött a hold a lábához, és úgy érezte, hogy az Isten azt mondja neki, hogy ezt a problémát én látom, és ez meg fog oldódni. És mert abba gondolt bele, hogy milyen érdekes, hogy ez a napsugár, ez elindult a napból, és a holdon keresztül, meg ezen a lehetetlen helyzeten keresztül, ezen a pici ablakon keresztül, pont ide a lábához vetődött, és hogy mennyi mindennek kellett együtt állni ahhoz, hogy ez megtörténjen. És hogy valahogy így van az Isten is, hogy mindig keres valakit, aki látja a napot, látja őt is, meg látja ezt az embert is, hogy kik azok a szolgák, akiken keresztül az ő világosságát, az ő vigasztalását tudja közvetíteni azoknak, akik sötétségben vannak, akik reménytelenségben vannak. Mert szükségük van rá. De az Isten megtalálja a módját. És fölébreszt téged ebbe a 10 percben, ami ott van, ahol. Fölébreszt, hogy meghallgasd. El akarja mondani, mennyire szeret. Meg akarja bizonyítani. Erzsé Keszthelyen tanult, és egyik péntek délután elhatároztam, hogy lemegyek hozzá a gyalog pápáról. És hála is mentem, ez 80-90 kilométer lehetett, a másnap reggel 9-re értem oda, televízójakban, de bebizonyítottam neki, hogy értem, még erre is hajlandó vagyok. Tehát Isten be akarja bizonyítani nekünk. Ő nem viszonyagokat szerzett. Ő nagyon súlyos sebeket szerzett azért, hogy bebizonyítsa nekünk. Hogy eljött egészen hozzánk. Azért, mert szeret bennünket. Egész odajött. Ha nem vagy hajlandó magyarul az evangéliumot meghallani, akkor küld valakit neked Amerikából. Ha csak angolul vagy hajlandó. Így voltunk mi. Minden összedől. Így voltunk mi Füreden. Így jó, nem? Így voltunk. Hogy amikor még így fiatalon még ismerkedtünk el az Isten, nem is ismerkedtünk igazából az Istennel, de egy visszagondolva úgy érezik, ők voltak az elsők, egy amerikai házaspárnak adtuk ki a lakásunkat, és ők azt csinálták, hogy lejártak Füreden a szabadstrandra, és a strandon embereknek beszéltek Jézus Krisztusról, és azt sem, amikor feljöttek, ugye mi voltunk a szobakiadók, és akkor velük is beszélgettek. De hát persze én ellenkeztem, bár nem sokat tudtam angolul. de ellenkezni már tudtam, tehát hogy idegen jelen is jól tudok ellenkezni. És, de valahogy megmaradt ez a kapcsolat, levelezgettünk, és úgy látjuk, hogy ez volt az első olyan lökés az életünkben, amikor az Isten úgy próbált rajtunk fordítani abból az életből, amiben voltunk. Tehát ha kell, nagyon messziről tud az Isten hozni. Azért, mert szeret. Volt egy testvérünk, aki nagyon beteg volt, rákos volt. És egy ideje már nem szoktuk vele tartani a kapcsolatot, böltöttünk, imádkoztunk érte. Egy ideje már nem válaszolt, és akkor egy szombaton mentünk haza a gyülekezetbe, mondom Erzsének, hogy ugye az Úr azt mondja, hogy meg kéne látogatni. És akkor mondja, hát akkor menjél, látogass meg. Mondom, jó van. És akkor hétfőn így fölhívtam hát őt nem tudtam elérni, mondom, felhívom az édesanyját, őt sem tudtam elérni. Felhívtam egy testvért abban a városban, ahol lakott. És mondom, hogy meglátogatnám. Azt mondja, hát nem ennyi, ma van a szülinapja, én is le akartam menni hozzá, de nem fogad senkit, mert rossz állapotban van, és nem is akar senkit látni. Hát mondom, jó van, akkor nem megyek. És akkor másnap reggel felébredtem, és megint megmarad benne az a készítés, hogy kéne menni hozzá. Akkor fölhívtam egy prédikátor barátomat, abban a városban lakik, és mondom neki, hogy ez van bennem, le kéne menni meglátogatni valamit. Azt mondja, hogy hát most voltam nála, nem azért mentem, csak intézni a dolgokat, de nem lehet bemenni hozzá. Tehát nem elzárkózott, nem fogad senki. Hát mondom, nem tudom, bennem ez van, hogy menjek. Hát mi lenne, imádkoznánk érte? Jó, imádkozzunk érte. És imádkoztunk érte, és elkérdeztettem a munkahelyemről, mert ez messzebb volt egy másik városban. És még mielőtt elindultam volna, eszembe jutott, van nekem egy másik ismerősöm. Mondom, megkérdem tőle, hogy mégis mi az üzenet, amit egy ilyen hallgatónak lehet mondani. Mert az én szívemben egyetlen üzenet volt. Szeret az Isten, és megbocsátotta minden bűnét. És mondom, ennyire nem lehet oda menni valakit. És mondom, neked több tapasztalatod van. Fölhívtam, mondom, megkérem, hogy mit. Szerintem mit mondja. Azt mondja, hogy nézd, mondd azt neki, hogy szeret az Isten, és megbocsátotta minden bűnödet. Úgyhogy így mentem aztán le, így utaztam a kocsival, és hát édesanyja fogadott, mondta, hogy nem lehet bemenni hozzá, de hát itt üljünk le az előszobába, és ő is szokta hallani így a beszélgetést, ami folyik, hogy úgy azért benne legyen ő, és egy része legyen ennek. És akkor leültünk, és akkor beköszöntem neki, hogy szia Gabi, és visszaszólt, hogy szia Géza, gyere be! Ha az Isten egy ajtót megnyit, azt nem lehet bezárni. Ha az Isten el akarja mondani neked, hogy szeret, akkor keres egy olyan embert, aki abban a lelki állapotodban, abban a helyzetben, akivel szóba tudsz állni, abban az állapotodban, amiben vagy. És lehet, hogy senkivel nem tudsz szóba állni a gyülekezetből éppen. De Isten akkor hoz valakit Amerikából, vagy hoz valakit egy másik városból. De ő meg fog téged abba erősíteni, hogy szeret. Neki ez nem probléma. Meg fogja tenni. De hogy szerintem meg is tettem már többször. És ugye arra gondoltam, hogy igazából amikor ugye eljön az az idő, amikor itt kell hagyni ezt a világot, nem sok kérdésünk lesz, és nem sok dolgot szeretnénk hallani. De ez biztos szeretnénk hallani, hogy Isten szeret bennünket, és megbocsátotta minden bűnünket. Fontos, hogy megerősödjünk az identitásunkban. Gyerekeinket is. A gyerekeimet, amikor nem kellett őket megkülönböztetni, mindig úgy szoktam hívni most is, hogy fiam. Vagy a, már az unokámat is úgy hívom, na fiam, gyere ide. Mert tudnia kell neki, hogy ő nem csak úgy bent van a világban, ő csak úgy van, hogy ő a Dávid, vagy ő a Dóra. Ő valakinek a valakije. Ő tartozik valakihez. Isten azt akarja megerősíteni bennünk ezen a mai napon is, hogy mi tartozunk valakihez. Ő hozzá tartozunk. Azt mondtam az elején, tudjátok, hogy sírfelirat lesz mindannyiunk neve. De Isten meg azt mondja a végével kapcsolatban, hogy ad nekünk egy fehér kövecskét, és azon lesz egy új név, ami senki nem tud, csak mi. Tehát Isten készített már nekünk egy új nevet. Hiszen az újszülötteknek nevet adunk, nem? Istennél megvan a mi nevünk, megvan ez az új nevünk. És azt mondja, hogy ez a kő, ez a fehér kő a kegyelemnek, az irgalomnak a kövecskéje, ez mindannyiunknak megvan. Úgyhogy adja meg az Isten ezt a kegyelmet, hogy mindannyian kezünkbe vehessük ezt a fehér kövecskét. Amen.
You know.